És te ki vagy? Mindenkinek van egy története, a sajátja, ami számára a legfontosabb, a legélesebb, a leghitelesebb. Mindenkinek a saját története az igazi, amit ha megoszt másokkal, talán segíthet, erőt adhat, bátoríthat, akár reményt közvetíthet vele. Jó napot kívánok, Csata Orsolya vagyok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Szombatonként jelentkező műsorunkban olyan emberekkel készült beszélgetéseket hallhatnak, akik nehéz helyzetekből, kilátástalan körülmények közül álltak fel, léptek tovább. Küzdelmeikről, reménytelennek tűnő harcaikról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy ők honnan merítették az erőt, mi jelentette számukra a kapaszkodót. Maradjanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! A műsor létrejöttéhez támogatókra is szükség van. Partnerünk a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. Gyergyószentmiklóson vagyunk, a Benedek Húsüzemben, és Bánint Leventével beszélgetünk, aki a cégnek az aligazgatója. Mi lesz a következő termékünk?
A következő termékünk a kötözött csavart hús, amelynek az alapanyaga a sertésdagadó, fehérkaraj és kolbászhús. A dagadót és a karajt befűszerezzük, másnapig állni hagyjuk. Másnap előkészítjük a kolbászhúst, amely az a hagyományos kolbászhús, amiből kolbászt is töltünk. Ezt a kinyújtott dagadóra terítjük, majd beleágyazzuk a méretre vágott fehér karajt. Ezt feltekerjük, körkörösen megkötözzük, és így lesz egy, így jön ki a csavart hús alakja, úgymond. Ezután főzzük, majd enyhén megfüstöljük, és így tálaljuk. Hideg tálakra nagyon ajánljuk, a vendéglőink nagyon sokat megvásárolnak ebbe hideg tálakra, nagyon szép, esztétikus és finom termék.
És ez is úgy hangzik, mint ahogy házilag készítjük, ahogy otthon disznóvágásként.
Így van, tehát igyekszünk a házias ízeket és a házias módszereket minél többet használni.
Köszönöm szépen! Zsófit edzőként ismertem meg. Most a beszélgetés alatt derült ki, hogy bizony mi jártunk ugyanabba az iskolába, ugyanabban az időszakban. De ez csupán érdekesség. Nagyon tetszett a nyugalma, a higgadsága, amikor edzőként megismertem. Alapos volt és igényes, halkszavú, dicsérettel motiváló, ami szerintem az egyetlen nevelési módszer. Főként, ha valaki felnőttként indul el a sport útján. Aztán pár éve láttam, egyetemet végez, évfolyam elsőként tanul megint. Munka, család, edzősködés mellett. Kíváncsi voltam, mi van emögött a szívosság mögött. Kiderül, ha meghallgatjátok, meghallgatják a beszélgetést. Tartalmas időtöltést kívánok hozzá. Szia! Köszönöm szépen, hogy beszélgetsz velem.
Köszönöm a meghívást.
Így egy kicsit mindig szoktam indokolni az embereknek, hogy miért választottam éppen őket, és én azt gondolom, hogy ha valakiről lehet, vagy valakiből lehet merítkezni olyan értelemben, hogy hányszor gyökeresen meg tudta változtatni a foglalkozását, és újra tudta kezdeni, újra tudta építeni magát, akkor az pont te vagy. Úgyhogy ezért esett rád a választásom, de ne szaladjunk előre, el fogunk ide is jutni. Kérlek, mesélj egy kicsit a gyerekkorodról, hogy hol születtél, nem muszáj elmondani, hogy mikor, de ha gondolod, hogy fontos, akkor arról is beszélhetsz, és hogy milyen volt a gyerekkorod.
Tehát köszönöm a meghívást még egyszer, és talán azzal kezdeném, hogy nem tartom én magamat ennyire példaértékűnek, annak ellenére, hogy valóban elég sok mindent csináltam az életben. A gyerekkorom az meghatározó volt számomra minden további megvalósításomban. Szerencsésnek születtem, talán így a legőszintébb, hogyha fogalmazok, mivel egy olyan családban nőttem fel, ahol rengeteg szeretetet kaptam, a szüleim pedagógusok, és gyakorlatilag abban a közegben nekem lehetőségem volt arra, hogy egy nagyon nagy odafigyelést kapjak, szeretetet kapjak, értékrendet alakítsanak ki bennem. Volt egy óriási, hát, hogy is fogalmazzak, nem is, hogy elvárás felénk, hanem hogy mindig kihangsúlyozták azt, hogy ha csinálunk valamit, azt rendesen csináljuk meg, hogy lássuk azt, hogy mit, hogyan kellene a végéig teljesíteni, úgyhogy annak értelme legyen. És ezek a dolgok, ezek nagyon-nagyon sokat segítettek nekem a későbbiekben is. Most persze van egy olyan oldala is, hogy pedagógus gyereknek azért nehéz helyzete van olyan szinten is, hogy gyakorlatilag mire hazamegy az iskolából, akkor már mindent is tudnak róla. Úgyhogy nem lehetett, illetve én nem is akartam soha nem őszinte lenni, vagy nem felvállalni azokat a dolgokat, amiket elkövettünk, mert hogy elkövettünk, mindannyian követünk el dolgokat az iskolában. Ráneveltek arra, hogy igényes legyek, és megtanítottak tanulni. És ez egy óriási érték. Tehát ezt a későbbiekben is nagyon-nagyon sokszor éreztem, hogy ez egy óriási érték, mivel nem muszájból tanultam, hanem kedvel tanultam. Tehát kialakult bennem az a fajta kíváncsiság és az a fajta elégedettség, ami egy adott ponton az egészségesen nevelt, jó tanuló gyereknek egy elégtételt jelent, és egy célt végül is.
Én azt hiszem egyébként, hogy nagyon kevesen tudjuk azt, még mai, legalábbis én magamról beszéltek, hogy még mai napig nem tudom, hogy kell helyesen tanulni. Sokkal inkább csapongok innen-oda, olvasok ezt-azt, de hogy ezt, amit mondasz, az olyan jó megnyugtatóan hangzik, hogy meg lehet tanulni. Tehát, hogy ezt csak így egy kicsit alá akartam húzni, hogy milyen jó, hogy van ilyen.
Igen, és érdekes módon ezt próbáltam én magam is továbbadni a gyerekeknek, a saját gyerekeimnek is, hogyha van ez az egészséges kíváncsiság, és hogyha az ember megérti azt, hogy a tantárgyakat, vagy a feladatokat, vagy akár a leckéket nem önállóan kell kezelni, hogy az engem érdekel, vagy nem érdekel, vagy ugye ott van az állandó kérdés, hogy hát hol fogom én ezt használni az életbe, hát nehogy már én ezt mit tanuljam meg, akkor egy adott ponton nagyon szépen összeállnak a dolgok, és ez az egymásra épülő tudáshalmaz az, ami úgymond megnyitja a világot előtted, és akkor gyakorlatilag a dolgoknak az értelmezése is így exponenciálisan meg tud növekedni, és akkor úgy egyre érdekesebb, meg egyre inkább akkor már egy ilyen belülről jövő késztetés az, ami segít neked abban, hogy na igen, akkor nézzünk utána ennek is, vagy tanuljuk meg, vagy olvassuk át, vagy legyünk vele tisztában, hogy mi hogyan van, hogyan működik valójában.
Középiskolába hova jártál?
Középiskolába, Petőfi iskolába jártam, a Petőfi Sándor iskolába. Ott volt egy érdekes történet, én gyerekkoromban nagyon szerettem volna megtanulni zongorázni, és zeneiskolába felvételiztem. Nagyon szép hangom volt, és fel is vettek, viszont abban az évben nem indult zongoraszak főszakként, és én zongorázni akartam tanulni. Bekerültem fuvola főszak és zongora mellékszakra, azt mondtam, hogy én nem akarok megtanulni fuvolázni. Na most ez egy olyan dolog volt, amire nem tudtak rávenni a szüleim sem. Már akkor volt bennem azért egy olyan típusú makacság, hogy amire azért azt mondtam, hogy ezt nem akarom, akkor azt tényleg nem csináltam. Viszont ezt ellensúlyozta az összes többi, amit igen. Úgyhogy elfogadták ezt a döntésemet, és sajnos az év végén ugye kellett vizsgázzunk annak idején, és a fuvola szakos tanárom nem engedte, hogy vizsgázzak. Tehát ő bosszúból, hogy nem akartam én a fuvolát továbbvinni, nem engedte, hogy vizsgázzak, és akkor ezzel gyakorlatilag nekem a zenesúlyis karrierem félben is maradt, tehát ugyanabban az osztályban maradtam, de akkor már nem zeneiskolásként, úgyhogy szoktam mondani így viccesen, hogy majd, hogyha nyugdíjba megyek, akkor ez lesz az egyik dolog, amit megcsinálok, hogy megtanulok zongorázni. Unalmamban egyedül lesz idő gyakorolni.
Szinte biztos vagyok abban, hogy nem fogsz unatkozni. Egyébként ez trauma volt neked? Nagyon megviselt?
Nem örültem neki. Nem örültem neki, mert zongorából viszont rengeteget készültem, és hát nekünk nem volt zongoránk, tehát nem is merült fel ez a dolog. Bejártam rendszeresen gyakorolni, és otthon pedig édesapám csinált egy ilyen zongora billentyűzetet, hát ebből az ajtók, amilyenek voltak annak idején a Péféli lapból, pont úgy berajzolta az egészet, sőt úgy be is reszelgette, hogy lehetett érezni a billentyűknek az ujját, szóval a szélét, és akkor kiraktam a konyhaasztalra, és akkor én ott gyakorlatilag dudoltam a dallamot, amit ismertem már a zongoraóráról, és arra gyakoroltam. Tehát nekem abban benne volt a munka, én azt nagyon-nagyon akartam csinálni, de nem így alakult, úgyhogy igen, tehát az egy rossz élmény volt. Uh-huh. De most már nem haragszom a tanára, akkor nagyon haragszom.
Érdekes, amit mondasz, mert emlékszem, hogy én is, engem is elvittek a szüleim például teniszezni, meg futósízni, de úgy ennyi, hogy elvittek, és hogy amikor látták, hogy különösebben nem érdekel, akkor úgy fel is adták, vagy hogy mondjam, hogy nem vittek el még egyszer, meg nem ösztönöztek. Tehát, hogy azt akarom ezzel csupán mondani, hogy a mi gyerekkorunkban, legalábbis az enyémben sem, valahogy nem volt divat az, hogy sportolni járjon a gyerek. És a szülők nem tartották fontosnak akkoriban ezt, nem?
Igen, nem volt annyira hangsúlyos, valóban, én is úgy érzem. Persze voltak akkor is olyan gyerekek, akik jártak rendszeresen sportolni. Akkor is ugye a hokisok, azok hokisok voltak, vagy ők tényleg rengeteget edzettek, meg edzőtáborokba jártak. Meg biztos voltak, hogy judósokra is emlékszem, tehát voltak azért olyan sportágak, ahol nagyon-nagyon sok gyerek részt vett, vagy karatézni mentek nagyon sokan a fiúk közül. De nem, én is úgy emlékszem, hogy nem volt ez egy ilyen nagyon támogatott tevékenység a szülő részéről, hogy már pedig viszlek, és megint viszlek, és megint viszlek, és akkor egyszer csak megszeretted.
És akkor mi lett később a suliban? Mit terveztél, vagy mit álmodtál meg magadnak?
Hát gyakorlatilag mindig szerettem az irodalmat. Rengeteget olvastam, tehát ötödikes korom óta a világirodalmat olvasok. Ebben édesapám óriási támasz volt, tehát rengeteg olyan könyvet ajánlott, amit levettünk a polcról, elolvastam, nagyon tetszett, jött a következő, tehát nagyon-nagyon sokat olvastam, és volt bennem egy ilyen elképzelés, hogy na hát akkor az irodalom fele kellene elmozdulni, viszont akkoriban nem volt divat. Tehát akkor egész más rendszerben gondolkoztunk, és édesapám fizika-kémia tanár volt, édesanyám román magyaros. Úgyhogy mind a két oldalról megkaptam én azt a támogatást, amire szükség volt, viszont amikor végeztem a 8. osztállyal, akkor ipari kémia szakra felvételiztem a matek fizika liceumba. Ott voltam 2 évet, ez román szakon volt akkor, már ugye akkor még a vegyes iskolák voltak, és 10. osztály után volt lehetőségem, hogy filológiára felvételizzek, tehát én még 11-ben vizsgáztam, és a miénk volt az első évfolyam, amelyik a filológia osztályt indította. Akkor mentem el idegen nyelvszakra, viszont itt megint volt egy érdekes varga betű, hogy a választott tantárgyam az érettségén, mert ugye voltak a választott tantárgyak, mindenki ment tornából, tehát ez egy nagyon-nagyon népszerű tantárgy volt a választott érettségi tantárgyak közül. Én nem mentem akkoriban, már nem volt nálam lehetőség erre, mert fel voltam akkor már mentve tornából, és matematikát választottam, és matematikából 10-es érettségiztem. Úgyhogy édesapám nagyon gyakran elmondta utólag is, hogy fiam, te egy eltévedt reálos vagy, annak ellenére, hogy filológián végeztem. Utána volt aztán megint egy váltás. A magyar-angol szakra felvételiztem Kolozsvárra, az egyetemre. Nem jutottam be, mert nem akartam bejutni. Ez most nem azért, hogy szépítsem a dolgokat, tehát ezekkel most már azért nagyon tényszerűen szembe tudok nézni. Akkoriban holtszerelmes voltam, és úgy nem tudtam elképzelni azt, hogy akkor én most Csíkszeredából elmegyek, és Kolozsváron akkor én most mit is fogok kezdeni magammal. És akkor a B variáns az volt, hogy ugye akkoriban már a magánegyetemek azok kezdtek megjelenni, hogy elmegyek magánegyetemre, mert hogy az mégiscsak közelebb van, és akkor nem kell elutazni Kolozsvárra. És a Szentgyörgyi Hiperionra felvételiztem én. A szüleimmel úgy volt az egyesség, hogy mivel ugye ennek volt egy anyagi oldala, egy elég kemény anyagi oldala, hogy ösztöndíjat fogok keresni, hogy a tanulási költségeket valamennyiben tudjuk támogatni. És annak ellenére, hogy ott román-angol szakra felvételiztem, kiderült, hogy a program az nem pont úgy van, mint ahogy én elképzelem, és akkor átírtak jogra. Ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát azt mondták, hogy hát amúgy is ilyen humán tantárgyakból felvételiztem, akkor most nem kell ebből problémát csinálni, és akkor az egyik listáról kihúztak, és a másikra beírtak.
Igen, akkoriban hát így ment ez.
Így lettem én jogász.
Jogász lettél.
Igen, igen.
És dolgoztál is jogászként?
Dolgoztam, hát dolgozom, mai napig dolgozom jogászként, tehát 25 év rég is igen van jogtanács.
Az igen.
Nekem.
Megszeretted?
Meg. Megszerettem. Érdekes volt a történet, amúgy nem volt nekem ez ellen olyan nagyon kifogásom, ugye a logikus gondolkodással nem volt probléma, a szövegértelmezéssel nem volt probléma. Ezek mind olyan dolgok, amik alapvetőek, tehát szükségesek ehhez a szakmához. Viszont ami érdekesen alakult, hogy egy svájci alapítvány fizette nekem az ösztöndíjat, úgyhogy fél évente ugye kellett küldjem mindig a jelentést, és akkor annak függvényében küldték a tandíjat, és küldtek bizonyos ilyen támogatást. És ez persze megint kihozta belőlem azt, ami addig is jellemző volt, hogy én ilyen első tanuló szoktam lenni. Hát akkor ott megint jó tanuló kellett lenni, hogy azért ne kelljen leírni annak az alapítványnak, hogy hát én itt éppen letettem a vizsgát, aztán legyen ez nektek elég, hogy nem maradtak ki a kötelező tantárgyak. Úgyhogy gyakorlatilag ott is az a következetes és kíváncsi és odafigyelő tudás volt az, ami megalapozott ebben a karrierben is, és ami gyakorlatilag érdekesítette az egész szakmát.
Hát azt mondod, hogy nem állt tőle távol, de azért azt mondjuk el, hogy románul ezt a jogi nyelvezetet megtanulni, ez nem volt az azért egy egyszerű dolog szerintem. Szóval én nem tudnám megcsinálni.
Hát az érdekesség az, hogy azt szokták mondani, hogy az első éven nagyon-nagyon nehéz a római jog, ami tényleg. Tehát vért izzadtam vizsgára, őszintén. Annyira elvont, ugye román nyelven, stb. Tehát az valami ijesztő volt. Azt mondták, hogy na, aki a római jog vizsgán átmegy, akkor az már úgy megnyugodhat. Később aztán még volt két ilyen tantárgy, amivel nagyon-nagyon riogatták az embereket. Az igazság az, hogy az első év nehéz volt. Tehát ott a román szakmai nyelvvel megbirkózni az egy embert próbáló feladat volt, de meg akartam csinálni. Tehát nem akartam én csak úgy félig meddig teljesíteni a dolgokat. És igen, tehát sikerült. Tehát ez úgy alakult, olyan szépen alakult, és akkor ahogy az embernek az elégtétele tudod nő, hogy na, oké, akkor most már ezt is tudom, ezt is értem, az végül is nagyon sokat segített. Nagyon sokat.
És akkor én egyáltalán nem szeretnék semmit átugorni, amit te fontosnak tartasz, azt föltétlenül mondd el, de annyira érdekel, hogy akkor innen, hogy kerültél az edzősködéshez, mert hogy azért nincs sok köze a jognak az edzőséghez.
Hát tényleg valóban nincsen. Az úgy történt, hogy tehát az előtörténet ennek az egésznek az, ami érdekessé teszi ezt a szakmámat is gyakorlatilag, mert ez is szakma. Én mindig egy vékony alkatú gyerek voltam. Ebből kifolyólag, mondom, a sporttal való viszonyom az olyan nagyon-nagyon felületes volt. Emlékszem, hogy édesapám gyakran jött haza a Petőfi iskolából, ahol ő maga is tanított, hogy a tornatanár, hát Isten nyugtassa, szegény most már nem él, panaszkodott neki szünetben, hogy Attila, a leányod olyan, mint egy vénasszony. Na hát én ezt rendszeresen hallottam. Nagyon-nagyon nehéz volt nekem a normákat leadni, nagyon nehéz volt ezeket a dolgokat teljesíteni. Nem volt meg se a fizikai felkészültségem, se az érdeklődésem. Viszont mivel ilyen vonalba tízes voltam a többi tantárból, hát pedagógus gyerek, ugye hát nem akart a tornatanár bácsi megcsinálni azt, hogy akkor engem most jól megbuktat, vagy hol még négyes ötösöket. Úgyhogy a jegyem az megfelelő volt, de nem szerettem, nem érdekelt, és nem csináltam. 9. osztály végén volt egy balesetem biciklivel, akkor másfél napot kómába voltam, és utána felmentettek tornából, úgyhogy én nagyon örültem annak, hogy akkor kész, vége. Én a tornától megszabadultam, többet nem kell ott a tanárnak könyörögni, hogy hagyjon már békén, mert én megint nem tudom megcsinálni, amit meg kellene csinálni. És akkor ebből az állapotból elindulva, olyan 35 éves koromban jött egy ilyen ötlet, hogy akkor már megvolt mind a két gyerekem, és úgy éreztem, hogy kezdek úgy lelassulni, meg hogy nem olyan vagyok, mint amilyen voltam addig. És akkor kezdtem keresni, hogy na melyik az a mozgásforma, amit szívesen csinálnék. Na, kipróbáltam több mindent, de sporttal kapcsolatosan akkor még nagyon hangsúlyosan megvolt bennem az, hogy semmi olyan nem érdekelt, amitől ilyen lila lesz a fejem, meg nem kapok levegőt, meg ugrálok egy csomót, vagy nem tudom, bármilyen kínlódás, tehát ez úgy egyáltalán nem érdekelt. És egy adott ponton meghallottam, hogy tartanak személyedzést az egyik terembe, és akkor elmentem oda. És az viszont nagyon tetszett. Tehát ugye nem kellett rögtön a nagyon nehéz súlyzókat kézbe venni, hanem lehetett kezdeni az elejétől, és nagyon tetszett. Tehát a gépeken, a súlyzókkal dolgozni, ezt nagyon-nagyon megszerettem. Elkezdtem heti háromszor rendszeresen edzeni, és gyakorlatilag két év után jött ez az ötlet, hogy na hát akkor én megcsinálom ezt a fitness oktatói képzést. Bukarestbe vizsgáztam. Nem feltétlenül volt nekem erre támogatottságom, már csak azért sem, mert nem igazán értették, hogy nekem ez most mire kell. Ugye hallottam azt is, hogy ugyan már hát annyi edző van a városban, meg most te miből gondolod azt, hogy akkor neked ebből valami is ki fog alakulni. Én végeztem a dolgomat, tehát nekem nem kellett soha egy ilyen plusz
külső motivációja,
igen, külső bíztatás a környezetemtől. És akkor letettem a vizsgát. Az első, aki kliensem volt, az egy nagyon jó barátnőm. Ő aztán hozott más klienseket, és így akkor nagyon jól kialakult ez az egész tevékenység, és rá egy évre tettem le aztán a személyedző vizsgát is. Úgyhogy így lett belőle szakma.
De utána még egy csomó mindent, egy csomó területen szereztél képesítést, és egy csomó mindent kipróbáltál. Mesélj már el, mert olyan érdekes, tehát én azt látom, hogy aki így későn kezdi el 30 plusz, 30 év után a mozgást egyáltalán, az azért úgy megelégszik azzal, hogy rendszeressé tudja tenni az életében. De az, hogy valaki 30 pluszosan különböző képzésekre még el is menjen, tehát az azért az nem egy gyakori jelenség. Miért?
Igen, én talán azzal tudnám ezt magyarázni, hogy a tudás az egymásra tud épülni. Tehát úgy, ahogy ezeket a dolgokat nem csak elméleti síkon, hanem ugye gyakorlati síkon is elkezdjük komolyan venni, a begyűlt tapasztalatokból kerül elő gyakorlatilag az az érdeklődés, hogy még mik azok a területek, ami segítene abban, hogy fejlődjél. És érdekes volt látni azt, hogy ahogy nekem is a fizikai kondíció, meg az erőnlétem, meg minden egyéb, ugye a mozgáskoordinációtól elkezdve, az egyensúlyérzékem, stb. Fejlődött, és látványosan fejlődött, úgy már nem volt annyira nehéz az, hogy szaladjak. Már nem volt annyira nehéz az, hogy ugráljak. Már nem volt annyira nehéz, hogy olyan típusú testsúlyos gyakorlatokat is végezzek, ami addig eszembe nem jutott. Tehát azt mondtam, hogy nem, ez nem én vagyok, és akkor hagyjuk ezt az egészet. És ezeket kipróbálva is, türelmesen is gyakorolva, és stb. Jutottam el oda, ugye, hogy egy adott ponton neki fogtam szaladni. Leszaladtam a félmaratont. Ennél tovább nem mentem, mert nem feltétlenül akartam én most maratonokat, vagy nem tudom, ultramaratont szaladni. De azért elég tétel volt, hogy közel 40 évesen leszaladtam a félmaratont. Az elején azt is váltóba szaladtam, a Dusnád maratonra jelentkeztünk váltóba. Utána meg aztán megjelent ez a kihívás, amit saját magammal szembeállítottam, hogy na lássuk, akkor ez hogyan működik, hogyha egyedül kell végszaladjam az egészet. Tehát mindig az a munka, amit belefektettem valamibe, és az a tudás, ami e köré gyűlt, gyakorlatilag hozta azokat az aspektusokat, amivel még tudtam ezt a palettát színesíteni gyakorlatilag. Ezért jelent meg például a nyújtás. Tehát látom azt, hogy rengeteg embernek problémája van a nyújtással, nagyon-nagyon sokan panaszkodnak, hogy itt fáj, ott fáj, amott fáj, és nagyon sok esetben ez van a hátam, még olyan személyek is, akik rendszeresen sportolnak. Akkor ez megint egy olyan terület volt, amire azt mondtam, hogy oké, ezt akkor utána kell járni, meg kell nézni, meg kell tanulni, és akkor gyakorolni kell. Itt nagyon szeretném hangsúlyozni azt, hogy mindig megkerestem a szaktudást is, ami a hátterében van ezeknek a dolgoknak, és megkerestem a szakképesítést is utólag. Tehát ez nekem nagyon-nagyon fontos volt, és azért hangsúlyozom ki, mert látom, hogy most a mostani világban nagyon gyakran, tehát szinte napi szinten találkozom azzal a megközelítéssel, hogy nem kell papír. Tehát elég, hogyha én tudok valamit, elég, hogyha abból meg tudok élni, elég, hogyha én azzal érvényesülök egy bizonyos területen, de hát ugyan nem kell erről papír. Én azt mondom, hogy bármilyen diploma, bármilyen szakképesítés nem csak azt tükrözi, hogy neked jogod van egy bizonyos tevékenységet elvégezni, hanem azt is, hogy te azt a folyamatot kitartóan végigcsináltad, inkluzív azokat a dolgokat, amikhez nem volt kedved, vagy nem érdekelt olyan nagyon, és hogy a folyamatnak a végén te igen le tudtad tenni azt a szintet, amire te megkaptad azt a képesítést, hogy igen, ezt te akkor most már szakképesítésként hasznosíthatod. 30 év után azért neki kell fogni, és azért csinálni kell dolgokat, és 40 év után kötelező. Tehát abban a pillanatban, hogyha az ember szembenéz azzal a ténnyel, hogy nem mindegy, hogy hogyan öregszik meg, nem mindegy, hogy milyen mozgáskoordinációja van, nem mindegy, hogy mennyire tudja felemelni a karját, mert mondjuk a vállizületet teljesen le van strapálva, vagy begörbült a háta, vagy hátgerinc problémája van, vagy stb. Tehát én tudom, hogy nagyon-nagyon sokan azt mondják, hogy jó, ugyan, hát nincs nekem semmi bajom meg, hogy ez itt teljesen rendben van. Viszont, hogyha szétnézünk az idős korosztályban, és észreveszünk azt, hogy milyen komoly mozgás problémák jelentkeznek idővel, akkor ezeket meg tudjuk előzni abban az esetben, hogyha nekifogunk, és egy kicsit mozgunk. Hát a kicsit az ugye a hetente kétszer azért ez úgy bele kellene férjen. És tényleg örömet ad, de túl azon, hogy örömet ad a sport, inkább azt mondanám, hogy olyan dolgokat is segít saját magunkban felfedezni, amiről nem is gondoltuk, hogy ki tudjuk fejleszteni, vagy hogy egyáltalán másképp tudjuk kezelni. Most gondolok például itt olyan dolgokra, hogy fegyelem. Ugye az emberek nagyon szeretik azt mondani magukról, hogy ők nagyon fegyelmezettek. Ez addig működik, amíg mondjuk fel nem érgelődik az ember a piac közepén, és akkor meg is mondja rögtön a dolgokat, és rögtön gondolja, neki tökéletesen igaza volt. Na, a fegyelem, amit a sport nyújt ilyen szempontból, az azt mondja, hogy igen, lehet, hogy igazad van, de valami miatt most ez nem így alakult. Van egy olyan helyzet, most teljesen mindegy, versenyre gondolok, vagy szaladásra, vagy maratonra, vagy bármire. Van egy ilyen helyzet, amiben nem a te igazad győzött, akkor nem kiviseljük magunkat, hanem levonjuk a következtetéseket, újrakezdjük, nekifogunk, csináljuk, kiépítjük, és megyünk tovább az útunkon. Tehát óriási fegyelmezettséget tud adni, óriási pontosságra nevel, tehát figyelemre, nem lehet úgy sportolni, hogy közben minden egyebet is csinálok, nem. Tehát ott akkor ott kell legyél. Csapatszellemet épít adott ponton, mert tudod, hogy igen, az a másik személy is ott lesz, vagy az edző ott van is bár. Tehát olyan érdekes dolgokat is fejleszt, amit az átlagember nem feltétlenül hoz közvetlen kapcsolatba a sporttal.
Te hányszor kaptad meg ezekben az időben, amikor edzősködtél is, és jogtanácsoskodtál is, hogy ó, neked könnyű, mert neked mindenre van időd, meg ez a mondat, hogy ó, neked könnyű, ezt hányszor kaptad meg?
Hát ezt napi szinten megkapom most is, az az igazság.
Most aztán meg pláne, de mindjárt eljutunk ide is.
Igen, napi szinten. megkaptam, annak ellenére, hogy gyakorlatilag nekem nagyon megfeszített napi programom van. Ezt most nem úgy kell érteni, hogy én nagyon sajnálom magamat, mert nem. Tehát jó nyugodtan, amit nem tartok fontosnak, azt kihúzhatnám a napi rendből, és akkor ott lennének ilyen üres periódusaim. De nem, tehát én nagyon a rutinoknak az embere vagyok. Én ezért szeretem az évkezdést, ezért szeretem, hogy beállítsam a dolgokat. Tehát amíg a gyerekek is itthon voltak, nekem jó volt a szeptember. Tehát jó volt az, amikor szeptember végére letisztázódott az, hogy kinek mi a dolga, kinek mi a napi programja, ahhoz én ugye oda alakítottam az enyémet, és akkor utána az nekem működött reggel 5 órától vagy 6 órától, este 8 óráig menetrendszerűen. Ha véletlenül valami miatt valami változik, vagy valami kiesik, akkor az nagyon össze tud engem zavarni. Tehát ezért úgy tényleg úgy ragaszkodom is ahhoz, hogy a szó szerint megrajzolt órarendemben mindennek megvan a helye, és én ahhoz tartom magamat a nap, illetve a hét során. És ez egy óriási segítség nekem.
Azt mondod, hogy 5 órától, 6 órától mit csinálsz reggel 5-kor, 6-kor?
Reggel 5-kor kelek. Azért kelek reggel 5-kor, mert nem szeretek korán kelni.
Azért kelsz reggel 5-kor, mert nem szeretsz korán kelni?
Igen.
Ez így jó.
Na, és akkor, hogyha nekem úgy kezdődik a napom, hogy én korán is keltem, és rögtön kell induljak, és rögtön kezdődik a nap, akkor én attól nagyon nyugtalan leszek, meg olyan furán érzem magam. És akkor én 5 órakor felkelek, hogy nekem legyen időm leülni egy kicsit, meginni nyugodtan a kávémat, végiggondolni, hogy aznap mit fogok csinálni. Amikor nagyon sok elintézni való van, sokszor még azt is végiggondolom, hogy milyen útvonalon fogom azt végigjárni, hogy az a legoptimálisabb legyen. És akkor ezt így szép lett. Tehát erre nekem ugye elég egy olyan 45-50 perc, és akkor utána kezdődik el ugye hát az ilyen egy kicsi smink, vagy egy kicsi, nem tudom, ugye összeszedi az ember magát, meg elkészül, és akkor idejében elindulok, hogy odaérjek. Vagy az edzőterembe, mondjuk az edzőterembe korán szoktam menni, 6:30 között ott szoktam lenni, vagy akkor, hogyha megyek az iskolába, akkor van úgy, hogy 7:30 kezdődik a nap, van úgy, hogy 8:00. Tehát kicsit ilyen fura ez így, ugye, hogy 5-kor felkelek azért, hogy 7 órára kiérjek a házból, viszont nyugodtan kezdem a napot. Tehát szó szerint a magam ritmusában és a magam megközelítésében nyugodtan elkezdem a napot, és ez nagyon jó.
Edzel még? És ezzel a sport részét lezárhatjuk, de hogy te is edzel, vagy csak edzősködsz?
Én is edzek, igen.
Hányszor egy héten?
Hetente 2-szer, tehát ez az, ami úgy belefér kényelmesen. Azon kívül hetente... Hát amikor lazább periódusom van, akkor 2-3 jogázok. Amikor nagyon-nagyon felpörögnek a dolgok, akkor a heti 1 jogát próbálom tartani. Azt nagyon szeretem azt is. És rengeteget sétálunk. Tehát úgy ilyen hétvégi programként, vagy akár néha esti séta is be van iktatva. Nem tudom, mondjam azt, hogy ez így az öregséghez tartozik, amikor az ember ilyen szívesen sétál este. Nem tudom, a lényeg az, hogy jó. Tehát ez jó, ez is egy mozgás.
Én csak úgy egyszerűen nem hittem el, amikor olvastam, hogy elvégezted az egyetemet, és elvégezted a román szakot, és hogy tanár lettél, és hány évesen már, ha megszabad ezt kérdezni egy nőtől? Mondjuk úgy csak úgy körülbelül 40 plusz vagy. Szóval, hogy egyáltalán hogy jutott eszedbe, hogy te még belevág ezek mellett még tanulni?
Az ötlet az akkor született, amikor volt egy olyan periódus ezelőtt, azt hiszem, hogy 3 vagy 4 évvel, több 4 azt hiszem, hogy megjelent a nem tudom, egy ilyen elképzelés, hogy a román nyelvet az 1-4 osztályosoknak is román tanárok fog kelleni tanítsák, nem a tanítónéni fogja tanítani. Ez egy rövid lecsengésű dolog volt, de akkor úgy benne volt a levegőbe ismét, hogy azért elég nagy probléma a román tanároknak a hiánya, akár vagy a helyzete, és nekem akkor a gyerekeim már relatív nagyok voltak. Na most ez megint egy nagyon érdekes dolog, hogy én tudtam azt, hogy az életnek ez a rendje, hogy a gyerekek felnőnek, és akkor elmennek, és egyetemen vannak, és már nincsenek itthon, és stb. De ennek ellenére én éreztem, hogy nekem azért valamit csinálni kell, hogy az nem lesz jó, hogyha kiürül a ház, és akkor nekem csak úgy a rutinom marad meg. És akkor született az ötlet, hogy hát akkor én elmegyek román tanárnak, főleg, hogy itt van a Szapiencia, tehát ez egy nagyon jó egyetem, itt van közelbe, a szomszédságomban van, és akkor elmegyek a Szapienciára. Utolsó felvételi nap volt, amikor nekem ez az ötletem megszületett, átszaladtam anyujékhoz, és mondtam, hogy na, akkor én román tanár leszek. És akkor rám néztek, hogy Jézus Mária, most akkor mi van? Mondtam, hogy igen, tényleg, tehát én most megyek, ma megyek interjúra. És akkor el is mentem interjúra. Hát persze nem volt problémám se az angollal, mert hogy filológián végeztem, és már ott nagyon jól beszéltem az angolt. A románnal meg végképp nem volt problémám, úgyhogy sikerült a felvételi interjúm, és elkezdtem egyetemre járni. Ami megint egy nagyon érdekes élettapasztalat volt felnőttként, a gyerekeimmel egyidős kollégákkal, úgymond, egy csoportba. És egyáltalán, tehát az a mostani egyetemi élet, mert amikor én egyetemen voltam, azért más volt, nem volt ennyi lehetőség, nem így zajlottak a dolgok. Ez nekem egy nagyon érdekes élettapasztalat volt. Nagyon sokat tanultam. Tehát rengeteget tanultam. Egyrészt azért, mert saját magammal szemben sem tudtam azt megengedni, hogy elmentem egyetemre csak azért, hogy elmondjam, hogy na, akkor én most egyetemre is járok. A másik meg úgy a tanáraimmal szemben is úgy szégyeltem volna, vagy akár a diákok a többi kollégámmal szemben, a diák kollégámmal szemben, hogy na hát jött itt egy néni, aki ráadásul nem is tanul, csak úgy itt van, mert hát vajon mi? És rengeteget tanultam. És akkor visszakerültem megint abba az iskolai hangulatba. Az első vizsgaszesszió, amikor lejárt, akkor ezt nagyon szeretettel mesélem el sokszor a diákjaimnak is, hogy a nagyfiam kijavított a Messengeren, átírta az anyát Streberre. Mert hogy annyira jók voltak az eredményeim, hogy azt mondta, hogy na jó, hát ez most már így túlás, és akkor egy jó darabig így szerepeltem, amikor hívtam Messengeren, hogy a Streber keresi.
Milyen kedves!
Igen. Érdekes volt különben, hogy én azt hittem, hogy nekik ez egy jó példa lesz. De utólag visszagondolva, szerintem túl magasra tettem a mércét, és kialakult bennük egy olyan, hogy nem, ezt így nem kell csinálni. Tehát azért az egyetem a szóljon alul is, hogy igen, bulizunk, igen, majd ott a szesszióban valamit kezdünk magunkkal, de azért ne csináljuk ezt, hogy minden kurzuson ott vagyunk, meg egyfolytában olvasunk, meg egyfolytában tanulunk, meg egyfolytában könyvtárban vagyunk, mert ez azért úgy nem jó.
Szerintem ez a korral jár. Ezt azért mondom, mert amikor én voltam 40 éves, akkor az én édesanyám beiratkozott szintén egyetemre, a gyulafehérvári hitoktatóira, és ő is szintízessel végezte el az alapképzést is, és a mesterit is, és én őszintén csodáltam. Tehát, hogy szerintem az van, hogy a fiaid még fiatalok, de 10 év múlva azt fogják mondani, hogy anya le a kalapokkal előtted. Szerintem.
Hát,
eljön az a...
Lehet.
És akkor lehet. Most tanítasz is?
Igen, tavaly már tanítottam. Hát ez a 3 év itt az egyetemen, ez tényleg tehát egy nagyon-nagyon szép emlék. Nagyon szerettem, főleg a román szakos részt. Én az legelején már elmondtam, hogy román tanár akarok lenni, nem angol tanár, most is ehhez tartom magam. Tehát kifejezetten a román szakra készültem tudatosan. Nagyon-nagyon sok segítséget, meg nagyon sok értékes információt kaptam a tanáraimtól. Nagyon tetszettek a lehetőségek, rendesen bántam azt, hogy nem tudok elmenni Erasmusszal, mert hát ugye itthon azért ki kellett fizetni a gázszámlát, meg a villanyszámlát, meg minden egyebet, tehát nem élhettem az egyetemistáknak azt a gondtalan életét, amit amúgy az ember 20 évesen megengedhet magának, viszont mindig mondom a gyerekeknek, hogy ezeket a lehetőségeket ki kell használni, mert hogyha annak idején az én 20 éves koromban lett volna ilyen, akkor biztosan másképp alakul az életem. És ennek ellenére nagyon-nagyon sok tevékenységen részt vettem, projekteken vettem részt, kreatív írói versenyen vettem részt, kutatói ösztöndíjat kaptam utolsó éven, úgyhogy ezek mind olyan jó dolgok voltak, és a licencvizsga után aztán, tehát gyakorlatilag miután lejárt a nyár, akkor mondtam, hogy oké, akkor most tartunk. Már a harmadéven volt helyettesítési periódusom, mert a tanáraimnak, amikor így szóltak valamelyik iskolából, hogy négy gond van, valamelyik tanár hiányzik, vagy valami probléma van, akkor rendszeresen jelezték felém, hogy nem akarsz egy pár órát tartani. Ebből volt egy ilyen 6-7-es periódus Csíkszentgyörgyön, amit az egyetemi évek alatt csináltam, román tanítást, és utána pedig a tavaly a Nagy Imrébe kezdtem el tanítani egészen márciusig. Márciusban a Kós Károly liceumban elment szülési szabadságra egy kolléganő, és akkor mondtam, hogy jó, oké, akkor ami belefér, akkor azt ott is megcsinálom. De nagyon érdekes, szép év volt, tele tapasztalattal, ugye így liceumban is, és gimnáziumban, illetve középiskolában. És akkor az idén meg a Nagy Imrébe és a Segítő Mária katolikus gimnáziumban tanítok.
Mennyiben más, mint jogtanácsos lenni, vagy hogy mennyiben igényel tőled más hozzáállást, vagy más viszonyulást, vagy egyáltalán, hogy másképp kell készülnöd, vagy szorongsz, vagy jobban érzed magad, vagy miben más?
Nem feltétlenül, vagy hogy is mondjam, nekem szerencsém van. Tehát olyan szinten van szerencsém, ugye, amire már utaltam, hogy ez az egymásra épülő tudás. Tehát gyakorlatilag a jogtanácsosi tapasztalat alatt számtalan olyan eset volt, amikor törvényszéken, bíróságon képviselni kellett a céget. Tehát egy jogász meg kell tanuljon beszélni emberek előtt, akár román nyelven is, ugye, és meg kell tanulja kifejezni magát, vagy akár fel kell tenni az érdeklődést. Tehát ilyen szempontból nem volt nekem soha problémám azzal, hogy amelyek az osztályterembe, és akkor én féljek beszélni a gyerekekkel, vagy féljek beszélni a kollégákkal, vagy ilyen problémám nekem nincsen. A felkészülés az értelemszerűen most az elején azért több időt igényel, mert új a tantárgy, új a tankönyvek. Tavaly 5. osztályt tanítottam, és aztán a liceumban majd 9-10-et és szakiskolát. Most az idén már tanítok 6-at, 7-et is. Úgyhogy ezek ugye mind új tananyagok, ezekre fel kell készülni, tényleg fel kell készülni. Viszont az egyetemben, tehát az egyetemben megszerzett tudás gyakorlatilag ezt támogatja, hogy ezeket az órára való felkészüléseket hogyan tudom optimálisan vagy optimális idő alatt megcsinálni. És természetesen osztályfüggő, tehát van egy ilyen oldala is, hogy milyen az összetétele az osztálynak, gyerekfüggő. Én nagyon-nagyon szerettem a gyerekeket. Tehát valahol ez is azt hiszem benne volt ugye a pakliba, hogy oké, hát az enyémek most már felnőttek, és akkor elmentek egyetemre, de hát kaptam helyette egy csomó diákot, akik adott ponton akár ugyanúgy próbálnak felbosszantani, vagy ugyanúgy próbálnak megőrvendeztetni, vagy ugyanúgy kérdéseket tesznek fel, vagy mentegetőznek, vagy bármi, ugye otthon a sajátunk. Úgyhogy rengeteg pozitív visszajelzést, vagy pozitív energiát pontosabban kapok a gyerekektől, és ez nagyon-nagyon sokat segít.
Befejező kérdésem, hogy milyen terveid vannak még? Vagy úgy gondolod, de hogy lesz még bármi történhet? Tehát, hogy még mindig képes vagy valami teljesen újat esetleg megtanulni, hogyha úgy adódik?
Igen, gyakorlatilag igen, és folyamatban is vannak dolgok. Én tényleg, tehát szívemből hálás vagyok a szüleimnek, mert ha nem azt a hátteret kaptam volna, amit kaptam, akkor biztos, hogy nem sikerült volna ezt a sok mindent így egymást ötvözve kialakítani, és nem csak a szüleimnek, hanem a gyermekeimnek is, mert gyakorlatilag ők is rengeteget támogattak ebben a dologban, meg a szűk család gyakorlatilag. A férjem is nagyon megértő, tehát amikor én azt mondom, hogy igen, most akkor ez a hétvége arról szól, hogy most per pillanat jogaoktatói képzésen veszek részt. Apropó a kérdésedre visszatérve, hogy most mi következik, hát ezt majd decemberben fogok levizsgálni ebből, és vannak még ilyen terveim, ami például a tanügyel kapcsolatos, hát mivel én már benne vagyok a kórba, tehát a normális lépéseket, úgymond szinte értelmetlen lenne megcsinálni, mert hogy vannak ezek a periódusok, hogy mennyi idő után lehet az egyes grádas vizsgára, vagy a kettes grádasra és az egyes grádas vizsgára jelentkezni. Most én akkor lassan már fogok nyugdíjba menni, azt hiszem, vagy majdnem, és akkor lehet, hogy értelme lenne megcsinálni egy doktorátust, de ezen még gondolkodom. Nagyon tetszett a kutatói munka, amit az egyetemen megkóstoltam, és úgy gondolom, hogy amikor még egy picit így lazulnak a dolgok, hogy már vagy a gyerekeket is már, mint a saját gyerekeimet is látom, hogy stabilan állnak a saját lábukon, akkor meg fogom próbálni megcsinálni a doktorátust is.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen a meghívást.
Ez volt az És te ki vagy e heti adása. Köszönöm, hogy velem töltötték ezt az órát, találkozunk egy hét múlva. Munkatársam Csiszer Árpád nevében is kívánok további szép napot. A műsort támogatta a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. Viszont hallásra!